Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, akik az előadásra kíváncsiak voltak és meg fogják hallgatni. Mindig kísérletezek, hogy a hátul ülőknek nincs-e kedvük előrébb jönni, mert jobb úgy beszélni, hogy itt az első sorban inkább vannak, bár a hangszóró elviszi a hangot odáig, tudom, csak ez mindig megpróbálom ezt a kísérletet, általában kudarcba fullad. Néhány kivételtől eltekintve. Testvérek, egy énekkel kezdjük az alkalmunkat. A 469. éneket énekeljük. A 469. dicséret így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg, hű megváltó gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet sahít, törjed össze balka szívem, szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, vonj magadhoz Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, el ne engedd, hű megváltó már kezemet.
A mai igét szeretném olvasni, illetve a mai egyik igét, a Márk evangéliuma 10. fejezetéből a 46. verstől kezdődően olvassuk ezt a szakaszt eképpen. És Jerikóba érkeztek, és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokasság Jerikóból kimentek, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton koldulván. És amikor meghallotta, hogy ez a názareti Jézus, kezdett kiáltani, mondván: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És sokan fették őt, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiáltott: Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják elő. És előhívták a vakot, mondván néki: bizzál, kelj föl, hív tégedet. Az pedig felső ruháját ledobván és felkelvén Jézushoz ment. És felelvén Jézus mondta néki: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondta neki: Mester, hogy lássak. Jézus pedig mondta neki: eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követte Jézust az úton. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni, Úr Jézus Krisztus, hogy ahogyan ott és akkor lehetett kiáltani, most is lehet kiáltani hozzád, most is lehet kérni azt, hogy szabadságot adj és tiszta szívet, meg hogy bűnünk láncát oldja le, kegyelmet s a hit törjed össze balga szívem bálványait. Köszönjük, hogy a megszabadított ember téged követő emberré lesz, úgy, ahogy Bartimeus is ezt tette. Magasztalunk téged, hogy a téged követő élet az hálás élet, és a te kedved szerint akar járni, a te törvényed szerint, és az evangélium világossága fényénél. Köszönjük, hogy ma este is hallhatunk egy előadást. Kérünk, hadd váljon hasznunkra, Urunk. Köszönjük, hogy sok-sok kérdésben el akarsz te bennünket igazítani, mert nem hagysz tanács nélkül, vezetés nélkül, útbaigazítás nélkül. Kérünk téged, hogy hadd szolgáljon áldásul a mi számunkra, hadd adjunk hálát azért, amiért szabadon lehet hirdetni ma itt, országunkban az evangéliumot, és köszönjük, hogy mindig és minden időben veled élő kapcsolatban lehetett lenni, akkor is, amikor üldözések voltak, akkor is, amikor retorziókat alkalmaztak a hívőkkel szemben, akkor is, amikor eltűntek lelkipásztorok, még az elmúlt évtizedekben is a veled való élő kapcsolat az mindig megmaradhatott, és átélték sokan akkor a megszabadított élet valódi szabadságát. De köszönjük neked, amikor a külső körülmények enyhébbek, köszönjük azt, amikor egy országnak olyan kormánya, vezetése van, amely a fontosnak tartja az ige hirdetését, szólását. Köszönjük neked, Urunk, és kérünk, fogadd hálánkat, amiért te tartasz fenn mindent, az egész világ mindenséget, de különösen a gyermekeidet, akikre gondod van, akiknek kiáltásán ott vannak füleid, útján a te szemeid, tisztíts meg teljesen, hadd legyen fényedből fénysugár az életem, az életünk ma este is. Amen. Kedves testvérek, úgy, ahogy olvastuk a híradásban, Pálfi Miklós testvérünk fogja tartani az előadást ma este, aki a Filemon IFI-nek a vezetője, civilben, és civilben még jogász is, úgyhogy szeretettel köszöntjük, és köszönjük, hogy elvállalta ezt a ma esti szolgálatot, és akkor átadjuk a szót.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Pálfi Miklós vagyok, és jogászként dolgozom egy ügyvédirodában. Jogászként is végeztem, és hát nagyon szeretem Istent és a jogot is. És az egyik olyan pont, ahol kapcsolódik a kettő, az a vallásszabadság kérdése. Én bevallom, amikor megadtam Vicián Miklósnak azt, hogy miről lesz szó a mai alkalmon, egy pár mondatos rövid bevezetőt, akkor egy kicsit csaltam, ugyanis azokra a kérdésekre, amiket ott feltettem a beharangozóban, nem biztos, hogy ma mindegyikre választ tudunk kapni. Mégpedig azért nem, mert vannak olyan ügyek, amelyek még nem kerültek bíróság elé, egyrészt, másrészt pedig, majd amint meglátjuk, a bírósági ítéleteket nagyon sokban befolyásolja az, hogy az adott politikai körülmény milyen, az adott bíróknak a politikai meglátása milyen, úgyhogy egy nagyobb döntés előtt még a szakértők se fogják tudni megmondani, hogy a szakértők se tudják megmondani, hogy mi az ügynek a kimenetele. És ez az előadás nagyjából úgy fog felépülni, hogy a vallásszabadság kérdéséhez kapcsolódóan, illetve bizonyos kérdésekhez kapcsolódóan összegyűjtve eseteket fogok ismertetni, és azok alapján fogjuk megnézni, hogy Magyarországon, az Európai Unióban, illetve az Amerikai Egyesült Államokban hogyan érvényesül a vallásszabadság kérdése. Nem minden eset jó. Tehát amit én most itt el fogok mondani, az nem jelenti azt, hogy én mindegyikkel egyet is értek. És nem csak én nem értek vele egyet, hanem sokszor azok a bírók is, akik részt vettek a meghozatalba, vagy nemmel szavaztak, vagy pedig azok az emberek, akik utána jogirodalmi cikkeket írtak az esetekről. Ennek ellenére azért mondom el ezeket az eseteket, és azért tartom fontosnak elmondani ezeket az eseteket, mert ez képezi a jogi realitást. Tehát ez a jogszabályi háttér. És a következő, amit nagyon szeretnék elmondani ezekkel az esetekkel kapcsolatban, meg az egész mondani valómmal kapcsolatban, hogy lesznek olyan esetek, ahol furcsa vallási csoportok furcsa kérésekkel éltek a bíróságok felé. Én ezt nem, tehát ezeket az döntéseket azért fontos megismerni, mert a rendszer ebből épül fel. De én ezt nem szeretném, hogyha bárki innen hazamenne és azt gondolná, hogy szerintem a keresztényeknek így kell cselekedni, hiszen azok a keresztény csoportok is azt kérték a bíróságon. Jó, Csaba, szeretném a következő diát látni. Így van. Ez egy idézet a Dániel harmadik könyvéből, ami szerintem nagyon jól illeszkedik az előadás témájához. A hírnök pedig hangosan hirdette: ezt parancsoljuk nektek, ó, népek, nemzetek és nyelvek. Mihelyt meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és imádjátok az aranyszobrot, amelyet Nebukadnezár király állított. Aki pedig nem borul le előtte, és nem imádja, bárki legyen is, tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Valami ilyesmi dolgokról lesz a mai napon is szó. A törvény parancsol valamit, a mindenkire érvényes világi törvény, de Isten törvénye valami mást parancsol a nemzeteknek. Szerencsére nekünk már jobb helyünk van, mint Dániel, vagy jobb lehetőségeink vannak, mint Dániel három barátjának. Következő diát kérném szépen, Csaba. Ugyanis a vallásszabadságot már nagyon régóta a világ legtöbb fejlett államában lévő alkotmány elismeri. Ez egy idézet a tordai országgyűlés határozatából, ami az első országgyűlés volt a világon, ami ugyan korlátozva, de engedte a szabad vallásgyakorlást. A következő diát kérném. Így van. Ez a magyar alaptörvénynek, ez egy idézet a magyar alaptörvényből, a lelkiismeret és vallás szabad gyakorlásáról. Tehát Magyarországon, következő diát kérném szépen, Magyarországon a következőképpen, nagyon leegyszerűsítve, következőképpen épülnek fel a jogszabályok. A legalsó szint a rendelet, utána jön a törvény, majd végül az alkotmány, vagy az alaptörvény. És hogyha valamikor azt halljuk, hogy az alkotmánybíróság megsemmisítette egy törvényt, mert az alkotmány ellenes, akkor az azt jelenti, hogy a törvény bizonyos rendelkezése nem felelt meg az alkotmány magasabb szintű rendelkezéseinek. És mivel hogy ez alkotmányos elvárás, hogy a törvény az alkotmány rendelkezéseinek megfeleljen, ezért az alkotmánybíróság azt a törvényt megsemmisíti. Viszont akkor felmerül a következő kérdés, hogy mi van akkor, hogyha, amint az előző dián láttuk, az alkotmány védi a szabad vallásgyakorlást, tehát mindenkinek szabadsága van a saját vallását gyakorolni, akkor mi van akkor, hogyha egy kötelező törvény olyasmit ír elő, amit én a saját vallásom szerint nem szeretnék csinálni, vagy olyas valamit tilt, amit a saját vallásom szerint szeretnék csinálni. És igazából most ilyen eseteket fogunk megvizsgálni. Először a magyar példát. És mielőtt még rátérnénk a magyar példára, azon gondolkozzon el mindenki, hogy itt hol a határ. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy mondjuk nem szeretnék esküt tenni, mert az én vallásom, a Biblia, úgy értelmezem a Bibliát, hogy egyáltalában tiltsa az eskütevést, de én mondjuk szeretnék köztisztviselő lenni, akkor vajon megengedette a köztisztviselői eskü szövegétől eltérnem, és védi-e az alkotmány ezt a jogomat? De a másik oldalt, hogy extrém példát mondjak, hogyha én úgy érzem, hogy ha a fiam, lányom, testvérem ki szeretne térni a vallásból, akkor jogom van nekem megölnöm. És ezt az alkotmány biztosítja-e ezt a jogot, hogy a vallásom szerint én megfelelően vallásilag megbüntessem őt. Tehát a Magyarországon a főleg a vallásszabadsággal kapcsolatos ítélkezést az alkotmánybírósági döntések vonatkoznak rá. Az első ilyen alkotmánybírósági döntés, ami a vallásszabad gyakorlásához kapcsolódik, az a 10/1993-as, illetve nem, bocsánat, logikai sorrendben az első, amit fogunk nézni, a 4/1999-es, arról, hogy mi a vallás szabadság tartalma. Ebben a törvényben az Alkotmánybíróság azt mondta ki, hogy tehát a vallásszabadságot abban a kontextusban kell értelmezni, hogy, idézem, mindenki ugyanannak a jogrendnek a jogosultja és kötelezettje, tehát a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, mégpedig úgy, hogy a jognak mindenkit egyenlőként kell kezelnie. Másfelől szem előtt kell tartania, hogy az alkotmányos demokrácia egyik értéke a politikai közösségen belüli sokszerűség, az egyének és közösségek autonómiája. Ezért általánosságban nem mondható ki az, hogy a lelkiismereti és illetve a kultuszszabadság miatt mindig kivételt kell tenni az általános törvények alól, sem az, hogy a törvények uralma teljesen kiterjed a vallási közösség belső életére. Tehát itt az Alkotmánybíróság elismerte azt a lehetőséget, hogy vannak olyan esetek, amikor kivételt kell tenni, de ugyanakkor jelezte azt is, hogy azért a magyarországi kötelező törvények mindenkire vonatkoznak. Még akkor is, hogyha ez valakinek sérelmes a vallására. És ilyenkor azt mondja, hogy minden ilyen kérdést konkrét ügyben kell megvizsgálni, és konkrét ügyekben kell megállapítani, hogy a kultuszszabadságra, tehát a vallásszabadságra tekintettel lehet-e kivételt tenni az általános szabályok alól. A döntésnél meghatározó jelentősége van annak, hogy az igényelt kivétel szorosan kapcsolódik-e a hittételhez, vallási szertartásokhoz, és a kivételes szabályozás nem járhat-e mások, így a vallási közösségen kívüli személyek jogainak sérelmével. Tehát ez igazából az alapvetés Magyarországon, hogy minden ügyben egyedileg mérlegelve kell eldönteni, hogy az általánosan érvényes törvény alól vajon engedhet-e kivételt az Alkotmánybíróság. A következő ilyen ítélet, amit megnézünk nagyon röviden, ez a 10/1993-as alkotmánybíróság ítélet. Itt egy zsidó vallású kérelmező a munkatörvénykönyvének alkotmányosságát kérte vizsgálni, azzal, hogy a munkatörvénykönyve a vasárnapot határozza meg ünnepnapként. És ezzel tulajdonképpen a magyar állam, aminek semlegesen kéne fellépni vallási kérdésekben, előnyben részesíti a keresztény egyházat, ugyanis, mint ahogy tudjuk, a zsidók szombaton szeretik az ünnepeiket, tehát szombaton tartják a heti ünnepet. Azon kívül még sérelmezte azt is, hogy Magyarországon ünnepnapként a keresztény ünnepek, tehát a húsvét és a karácsony és a pünkösd vannak megjelölve, és nem pedig a zsidó ünnepek, pedig ő is szeretne a zsidó ünnepeken inkább otthon maradni, és a keresztény ünnepeket pedig annyira nem tartja fontosnak. Erre az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy az valóban igaz, hogy Magyarországnak nem szabad az egyik vallást előnybe részesíteni a másikkal szemben, ugyanakkor a kormány nem részesítette az egyik vallást, illetve az országgyűlés nem részesítette az egyik vallást előnyben a másikkal szemben, amikor ezt a törvényt hozta. Miután a húsvéthoz, a karácsonyhoz és a pünkösthöz hagyományos magyar népszokások kapcsolódnak, és ezért tulajdonképpen úgy értelmezte az Alkotmánybíróság, hogy a húsvét mint ünnep, a karácsony mint ünnep elvesztette a tisztán vallási jellegét, helyette egy olyan ünnep lett, amit Magyarországon, a magyar kultúrában is szokás megülni. És ezért ezt a kérést elutasította. A következő és egyben utolsó magyar alkotmánybírósági határozat, amit megnézünk ebben a körben, az a 47/2009-es határozat, amire már korábban röviden utaltam. Itt a határozatban a köztisztviselői eskü alkotmányosságát kérte megvizsgálni egy indítványozó, azaz azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg azt, hogy a köztisztviselő, tehát itt több kérdést is kért, de mi ezzel egyikkel fogunk foglalkozni csak, amikor egy Krisztus hívő Nazarénus egyházba tartozó kérelmező azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg azt, hogy az eskü alkotmány ellenes. Mivel, hogy az ő vallási meggyőződése szerint nem tehet esküt. Mivel, hogy az ő Biblia értelmezése szerint az esküt a Biblia tiltja. És ezért ő nem viselhet közhivatalt, holott ő úgy látta, hogy az alkotmány neki egyébként garantálja azt, hogy a képzettségének megfelelő közhivatalt viselhessen. Az Alkotmánybíróság egy nagyon vitatott ítéletében azt mondta, hogy az ez a kifejezés, hogy esküszöm, elvesztette a valláshoz kapcsolódó jellegét, és amikor az emberek azt mondják, hogy esküszöm, akkor már tulajdonképpen nem egy vallásos gesztust tesznek, vagy egy vallásos aktust tesznek, mint régebben, hanem így erősítik meg hangsúlyosan azt a fogadalmukat, hogy ahhoz az országhoz, aminek egyébként ők a köztisztviselői karához tartozni kívánnak, hűségesek lesznek. És ezért nem korlátozza a nazarénus vallású magyar állampolgárok szabad vallásgyakorláshoz fűződő jogát az eskü, ugyanis ez tulajdonképpen csak egy világi szöveg, amit el kell mondaniuk. Ezzel a döntéssel, bár nem fogok több döntést megkritizálni, igazából az a probléma, hogy tulajdonképpen az Alkotmánybíróság két lehetőséget adott a nazarénus állampolgároknak, vagy azt, hogy átgondolják a hitelveiket, és elfogadják az Alkotmánybíróság döntését arról, hogy az eskü az tulajdonképpen már nem egy vallási, hanem egy világi dolog, és ők is beállnak az eskütevők sorába, vagy pedig nem vállalnak közhivatalt. És igazából ezzel az a probléma, hogy az Alkotmánybíróság tulajdonképpen a nazarénusok lelkiismereti értelmezését próbálta megváltoztatni, vagy átgondolni. És most ezek a döntések egy picit úgy hangzanak, mintha furcsa kis vallási felekezetek kértek volna furcsa dolgokat a bíróságoktól, és később majd lesznek még furcsább esetek is, de itt arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy sok esetben volt az, amikor a bíróságok a keresztjének vallás, tehát a reformátusok, vagy a katolikusok, vagy az egyéb fő kereszténység főágaiba tartozó emberek vallásszabadságát védték meg, és ahhoz, hogy az ilyen keresztény felekezetek vallásszabadsága is megfelelően biztosítva legyen, ahhoz szükséges az, hogy olyan embereknek is biztosítsuk azt, akiknek a hitbeli döntéseivel esetleg mi nem értünk egyet. Következő kérdés, következő diát kérem. Jó, na most ez az Európa Tanács. Az Európa Tanácsnak nagyon-nagyon-nagyon kevés köze van az Európai Unióhoz. Ez egy emberi jogi szervezet, és amikor valaki azt hallja, hogy megyünk a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságra, na ez a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság az Európa Tanács. Következő diát kérem szépen. Nem, akkor ezelőtt az előzőt. Így van. Köszönöm. Ez az Európai Emberi Jogi Egyezménynek a 9. cikkeje. Ez az Európai Emberi Jogi Egyezménynek a 9. cikkeje, ami szintén védi a vallás szabad gyakorlásához fűződő jogot. Na most itt azért már egy picit több eset van, ugye egész Európából gyűjtötték össze az eseteket. Az első eset, ez egy nagyon, amit az első témakörhöz hoztam, ez egy elég talán aktuális probléma is lehet. Körülbelül egy éve volt világegyetem előadása a relaxációról, és szó volt arról, hogy Magyarországon bevezetik a kötelező relaxációt az iskolákban. Az a kérdés, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a gyereke nem szeretne részt venni ezen a kötelező relaxáción, mert ő úgy tartja, hogy a relaxáció egy keleti vallásnak az intézménye, és ő nem szeretné ennek kitenni a gyerekét, akkor joga van-e arra, hogy az iskolai kötelező törvény által vagy rendelet által előírt kurzuson vagy kurzusrészleten ne vegyen részt? Tehát vagy mondhassa a gyerekének, hogy ezen nem kell részt vennie. Ki az, aki szerint törvényes joga van erre? Tegye fel a kezét, csak egy teszt. Jó. Az a probléma, hogy ezt a kérdést pillanatnyilag nem tudom megválaszolni, de van egy nagyon hasonló döntés, ami alapján én is úgy gondolom, hogy amennyiben ezt bevezették volna, törvényes joga lett volna a szülőknek azt mondani, hogy ezen az én gyerekem nem vesz részt. Ez pedig a Kjelzen, Buskmanden és Petersen versus Dánia ügy, ahol a dán keresztjén származású, vagy keresztjén vallású kérelmezők kifogásolták azt, hogy a gyerekeiknek az kötelező iskolai szexuális felvilágosításon kell részt venniük. És ezzel elmentek egészen az Európai Emberi Jogi Bíróságig, ugyanis volt, aki direkt azért magániskolába iratta a gyerekét, hogy ezen az oktatáson ne kelljen részt vennie, de az utolsó gyerekre már nem jutott elég pénz. És azt kérték az Európai Emberi Jogi Bíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy ők a saját vallásuk szerint nevelhetik a gyereküket, és a saját vallásuk szerinti gyereknevelésbe belefér az, hogy azt mondják az iskolának, hogy ezen az oktatáson nem szeretnének a gyerekek részt venni. Nos, az Európai Emberi Jogi Bíróság elutasította ezt a kérelmet, ugyanis azt mondta, hogy az iskolai oktatásnak mindenféle egyházi és hitéleti tanítástól mentesen kell működnie, de amennyiben mindenféle egyházi és hitéleti tanítástól mentesen működik, akkor viszont mindenki számára kötelező a részvétel. Tehát ha ezt az iskola biztosítani tudja, akkor kötelező a részvétel mindenki számára. Tehát ennek a pár dán úriembernek a gyereke is köteles volt részt venni az iskolai szexuális felvilágosító oktatáson. De ez hogy kapcsolódik a relaxációhoz? Ugyanis az Európai Emberi Jogi Bíróság azt is kimondta, hogy amennyiben viszont az iskolának nem sikerül ezt megoldania, hogy megfelelően vallásilag semleges legyen az oktatás, amiről meggyőződésem, hogy a relaxáció nem lett volna az, akkor viszont a szülőknek joguk van arra, hogy ez alól felmentést kérjenek. Tehát ez volt az első ilyen eset az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatából. A következő kérdést fel lehet úgy tenni, amit betettem az ajánlóba is, az pedig a zéró tolerancia versus úrvacsorázás. Én megnéztem, egy körülbelül 1-2 deci bor kell ahhoz, hogy kimutatható alkohol szint legyen, kimutatható, tehát hogy szabálysértéses véralkohol szint legyen egy közepes súlyú emberben. Hogyha egy szorványlelkész vagy egy szorványpap 4-5 gyülekezetben úrvacsoráztat, és mindegyiknél iszik egy kis kortyot, akkor utána vajon beülhet-e a tóba? Ki az, aki szerint igen? Úgy, hogy egyébként ő, tehát a törvény védi az ő lelkiismereti és vallásszabadságát. Így van. Nos, itt már egy kicsit kevesebb igen van. Ez a kérdés sem került még az Európai Emberi Jogi Bíróság elé, ugyanakkor az X kontra Egyesült Királyság ügyben, amikor egy szik származású motorost büntettek meg azért, mert a vallása szerint kötelezően viselt turbánjára nem tudott bukós isakot húzni. A szikek egyébként egy muzulmán-hindu keverék vallás Indiában és Pakisztánban laknak, és az 5 legfontosabb hitelvükből az egyik az, hogy minden férfinek kötelessége turbánt viselni. És hát szegény X úr már nem tudta a turbánjára felhúzni a bukósisakját, és ezért meg is büntették. És erre az Európai Emberi Jogi Bíróság azt mondta, hogy miután ez mindenkire kötelező védelmi szabály, ezért ez alól a szabály alól nincsen kivétel. Ezt egyébként nemrég kimondta a Full versus Franciaország ügyben is, amikor egy szikúr nem kívánta levenni a turbányát a motoros engedélyhez, tehát a motoros vezetői engedélyhez. A következő kérdés az, hogy vajon egy egyházi iskola vagy egy egyházi intézmény elbocsáthatja-e azért a munkavállalóját, mert nem az egyházi intézménynek megfelelő hitelveket vall. Mondjuk, vagy máshogy feltéve a kérdést, az egyháznak a vallásszabadsághoz fűződő joga, vagy az egyházi iskola vezetésének a vallásszabadsághoz fűződő joga. Amikor ütközik az egyháztag, az egyszerű egyháztag vallási szabadsághoz fűződő jogával, akkor vajon melyik az erősebb? Nos, erre több döntés is van. Az első az Obst versus Németország, ahol a német mormon egyház szóvivőjét rúgták ki azért, mert miért megcsalta a feleségét. És ezt bejelentette az egyházi vezetőjüknek, de az egyházi vezetők úgy gondolták, hogy akkor megszüntetik a munkaviszonyát. A Süt versus Németország ügyben egy kicsit hasonló történet van. Egy német katolikus gyülekezetnek a kántora elvált, majd összeköltözött a barátnőjével. Ebben az esetben nem tudni milyen megfontolásból az Európai Emberi Jogi Bíróság kétféleképpen döntött. A mormon egyház vezetőjével kapcsolatban azt mondta, hogy mivel ő mondta el az egyházi vezetőségnek, ezért jogszerűen megtette az egyházi vezetőség, hogy ezért elbocsátja, míg a katolikus kántornak az óvodában derült ki a gyerekei között. Azt mondta, hogy miután neki a katolikus egyház az ő privát élethez való jogát sértette meg ezzel, hogy úgy, hogy nem mondta el nekik, hanem ez máshol derült ki. Hát ez egy furcsa döntés. A harmadik ügy, ami ebben a kérdésben volt, az a Siebenhaar versus Németország ügy, ahol egy német szociális gondozónő avval együtt, hogy a német protestáns egyház szociális intézményében dolgozott, avval együtt a Universal Church of Humanity-nek, amiről nem néztem utána, hogy micsoda, ennek volt egy tagja és tanítója is. És amikor rájött erre az intézmény, akkor megszabadult tőle, tehát akkor elbocsátották. És itt az volt a kérdés, hogy előírhatja azt a protestáns intézmény, hogy a dolgozók mindenképpen hülyek legyenek a protestáns vallásukhoz, és más vallás ne tartsanak mellette, és a végső döntés arra jutott, hogy előírhatja. A következő ügyet azért hoztam fel, amiről most nagyon röviden fogok beszélni, mert ez mutatja azt, hogy ezeket a vallásszabadságos ügyeket mennyire úgy döntik el, hogy az adott emberek politikai, vallási, meg szokásokhoz fűződő viszonya dönt arról, hogy egy adott döntésben hogyan hozzák meg a szavazatukat. Ez pedig a körülmetélés kérdése. Azzal kezdeném, hogy 2012-ben egy kölni területi bíróság a bíróság illetékességi területén, legalábbis azt mondta, hogy amennyiben a bíróság illetékességi területén körülmetélést fognak végrehajtani, akkor ő ezt büntetni fogja, méghozzá maradandó károsodást okozó testi sértésként. Miért? Azért, mert amennyiben ugye a zsidók és bizonyos muzulmánok által gyakorolt körülmetélés, az tulajdonképpen az hogy a zsidóknál ugye 8 naposan, a muzulmánoknál változó a 7 naptól egészen a 14 éves korig, de valamikor a férfiak nemi szervéből levágnak egy darabot. Ez viszont főleg különösen a 8 éves vagy 8 napos zsidó kisgyerek nem egyezett bele. És a körülmetélésnél az európai bíróságok gyakorlatában, erről még nem volt európai emberi jogi bírósági döntés, az európai bíróságok gyakorlatában mindig az merült fel, hogy mennyire okozhat egy szülő maradandó károsodást a gyerekének vallási jogból. Úgy, hogy a gyerek ebbe nyilván nem egyezett bele, meg nem tudja, és esetleg ebből később hátránya származik. Európa legtöbb országában azért a fiúk vallási okból történő körülmetélése megengedett. Más a helyzet viszont a nők körülmetélésének nevezett, de más szóhasználattal a női nemi szerv megcsonkításának is hívott gyakorlatból, ami egy különösen afrikai iszlám országokba divó szokás, és a női nemi szerv gyerekkorban történő bizonyos fokú megcsonkításával jár. Ez viszont a legtöbb európai országban tilos. És nagyon szigorúan üldözik. És azok a szakírók, akik erről a témáról írtak, nagyon sokszor felteszik azt a kérdést, hogy vajon mi a különbség a kettő között. Hogy miért mondja azt a legtöbb európai állam, hogy a körülmetélés szabad, és a női nemi szerv megcsonkítása pedig tilos. Hiszen ugyanarra a logikára épül, és ugyanúgy olyan embereken hajtják végre, akik tipikusan olyan korúak, hogy nem tudják a beleegyezésüket adni ehhez az egészhez. És volt egy olyan angliai Leeds-i családjogi bíróság, aki kimondta azt, hogy ő azért tiltja a női nemi szerv megcsonkítását, mert annak semmilyen vallási előírásból nem következik. Ez egyrészt téves, másrészt pedig egy világi bíróságnak egy vallásilag semlegesen működő államban nem feladata és nincs joga az egyes emberek vallási nézeteiről dönteni. Ezt a vallási nézetek helyességéről vagy helytelenségéről dönteni. Ezt az Európai Emberi Jogi Bíróság és a Magyar Alkotmánybíróság is nagyon sokszor kimondta. Úgyhogy ez egy feltett kérdés. Majd valószínűleg egyszer eljutnak az Európai Emberi Jogi Bírósághoz, ugyanúgy, ahogy eljutott egyébként a kóservágás kérdése is. Ugyanis, ha egy kicsit belegondolunk, a kóser és a muzulmánok által előírt halálvágás az állatok jogaiba ütközik. Tehát az európai törvények szerint állatokat nem lehet úgy levágni, hogy előtte el ne kábítanák őket, viszont ez természetesen a kóser és a halál vallási előírásokban ütközik, ezért több országban, mondjuk Svédországban, ha jól tudom, meg Dániában tilos a kóservágás. És végére pár nagyon rövid esetet az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósági gyakorlatából. Ezt azért hagytam a végére, mivel hogy ez egyáltalán nem, ennek nagyon-nagyon-nagyon kevés hatása van ránk, viszont az ilyen vallási jogi döntéseknek az amerikai legfelsőbb bíróság döntése, tehát az amerikai legfelsőbb bíróság döntései között van a legnagyobb gyakorlata. És ahhoz, hogy eljut, tehát ott két nagyon-nagyon aktuális és nagyon-nagyon közeli döntést fogok elmondani, de ahhoz, hogy eljussunk odáig, jó, következő, így van, ahhoz, hogy eljussunk odáig, ahhoz át kell mennünk nagyon gyorsan pár nagyon alapdöntésem. Az első a Sherbert versus Werner ügy, ahol a kérelmező egy hetednapos adventista volt, és azt kifogásolták, hogy azért rúgták ki a munkahelyéről, mert nem jött be szombaton dolgozni. És mivel, hogy ilyen ok miatt rúgták ki a munkahelyéről, nem kapott munkanélküli ellátást. Ebben az ügyben egyébként a bíróság úgy döntött, hogy igaza van, és jár neki a munkanélküli ellátás, de ebben az ügyben állította fel a bíróság az úgynevezett Sherbert-tesztet, ami azt jelenti, hogy amennyiben a kormány vagy a kongresszus valakinek a szabad vallásgyakorlásához fűződő jogát korlátozza, azt úgy kell korlátoznia, hogy bizonyítani kell azt, hogy ez súlyos állami érdekből teszi, és ennek a korlátozásnak minél szűkebbnek kell lennie, és bizonyítania kell azt, hogy ez a legkevésbé korlátozó mód, ahogy valakinek a szabad vallásgyakorlását korlátozni lehetett. A következő, és ez nagyon-nagyon-nagyon sokáig végigvonult az amerikai bírósági gyakorlaton. A következő ügy Wisconsin versus Yoder. Yoder úr egy amis édesapa volt, az amisok egy keresztény szekta, akik 17.-16. századi körülmények között élnek, mai napig is az Egyesült Államokban. Yoder úr viszont úgy gondolta, hogy az ő gyereke 14 évesen már mindent megtanult az iskolában, amit lehetett, és nem szeretné, hogyha a 16 éves wisconsini tankötelezettség a gyerekére is vonatkozna. És itt ugye az állt szemben, hogy vallási okból meg lehet-e azt csinálni, hogy az én gyerekemet nem járatom már 14 éves korig iskolába, 14 éves kora után iskolába. És itt azt mondta a legfelsőbb bíróság, hogy meg lehet. És az amerikai homeschooling, amikor otthon iskoláztatják a gyerekeiket, nagyrészt erre épül. A következő ügy Lee versus Egyesült Államok. Lee úr egy amis munkavállaló volt, aki nem szerette volna maga után befizetni azt az adót, ami arra szolgált, hogy ha elveszti a munkáját, akkor munkanélküli járulékot kap. Ezt azért nem szerette volna befizetni, mert ő ezt biztosításnak tartotta. És az amisok szerint a biztosítás szerencsejáték, és a szerencsejáték pedig a Biblia előírásaiba ütközik. Ezt végül az amerikai legfelsőbb bíróság nem engedte neki, hanem azt mondta, hogy az adórendszer koherenciája egy olyan fontos állami érdek, amit csak úgy lehet biztosítani, hogy mindenki befizeti az adót, köztük Lee úr is. Utána a kongresszus viszont megengedte az amisoknak, hogy ne fizessék meg ezt a hozzájárulást. És itt jön a nagyon fontos ügy, és akkor már mindjárt elérünk a két mai modern fontos ügyhöz, ez pedig az Employment Division versus Smith. Smith úr egy amerikai indián vallású amerikai indián volt, aki vallási jogból egy peyotl nevű kaktusznak a kábítószeres főzetét itt a vallási szertartásain, és ugyanakkor sajnos ezt Oregon állam törvényhozása tiltotta. És amikor Smith úrat egyszer elkapták a munkahelyén egy drogtesztem, akkor nagyon gyorsan meg is váltak tőle. És ő azt kérte, hogy mondja ki az amerikai legfelsőbb bíróság, hogy ezzel neki indokolatlanul korlátozzák a szabad vallás gyakorlását. És a bíróság hivatkozott a Reynolds versus United States ügyben, ami büntetendővé tette a kettős ügyre, ami büntetendővé tette a kettős házasságot, és azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha mindenkinek minden vallási kérését megengednénk, akkor mindenkinek a saját vallása lenne a törvény. És ezért azt mondta, hogy amennyiben egy vallás, vagy amennyiben egy törvény semlegesen íródott, és nem kifejezetten az egyik vallás képviselői ellen szól, akkor az a törvény mindenkire kötelező. És ettől nem lehet a vallási jogból eltérni. A következő diát kérném szépen. Jó, köszönöm szépen. Na, ettől a döntéstől viszont mindenki nagyon megijedt. Ugyanis Amerikában mindenkinek nagyon fontos szavazóbázis a vallásos népesség, és úgy gondolták, hogy akkor most mindenkinek nagyon korlátozva lesz a szabad vallás gyakorláshoz fűződő joga. De előtte még volt egy nagyon lényeges ítélet, ez pedig a Lukumi Babalu Aye Egyház versus Hialeah City. Ez egy floridai város, ami megtiltotta azt a város lakosainak, hogy kettelésből gyilkoljanak állatokat. Ez érzékenyen érintette az már említett vudu egyházat, akik állatáldozatokat szerettek bemutatni a vudunak. És ebben az ügyben a legfelsőbb bíróság viszont azt mondta, hogy amennyiben egy törvény kifejezetten egy vallási felekezet ellen íródott, mint ez a törvény, akkor ezt nem lehet megcsinálni. És ezt a sok-sok furcsa törvényt azért mondtam el, mert most két az amerikai keresztényekre nagyon-nagyon-nagyon fontos törvény fog vonatkozni, vagy döntés fog előkerülni, és ahhoz viszont meg kell néznünk ezt a vallásszabadság visszaállításáról szóló törvényt, ami a Smith ügy után visszaállította ezt a lehetőséget, hogy a bíróság ilyen, ez alapján, a törvény alapján adhat kivételt bizonyos törvényes szabályok alapján. Következő diát kérném szépen. Hobby Lobby. Egy barkácsáruházlánc. Az amerikai Obamacare alapján a munkáltatóknak bizonyos típusú egészségbiztosítást meg kell vásárolniuk a munkavállalóik számára. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos nagyságú munkavállalók fölött, vagy bizonyos számú munkavállaló fölött elő van írva a munkáltatónak, hogy egy bizonyos tartalmú egészségbiztosítást fedezzen. A Hobby Lobby, akinek egyébként itt látható egy cégtáblája, vagy egy ilyen táblája, egy keresztjének által alapított barkácsáruházlánc. A 70-es években alapították, ma már több száz boltjuk van az Amerikai Egyesült Államokban, a mai napig a család tulajdonában vannak, és a család a mai napig a keresztény értékek alapján próbálja vezetni ezt a barkácsáruházláncot. És ezek után ők azt mondták, hogy az Obamacare által a munkavállalóiknak előírt 20 féle fogamzásgátlóból ők 16 félét kifizetnek. A maradék 4-et viszont nem szeretnék a munkavállalóknak kifizetni, mert azokról ők azt tartják, hogy abortív hatásúak. És ők a keresztény vallási meggyőződésük szerint nem szeretnének abortuszban részt venni. És ők úgy érzik, hogy avval, hogy a munkavállalóiknak kifizetnék ezeket az abortív hatású fogamzásgátlószereket, bűnrészessé válnának az abortuszban. Na de hát ezt a törvényt azért nem lehet ilyen egyszerűen megkerülni, és aki nem veszi meg a megfelelő csomagot a munkavállalóinak, az súlyos büntetéseket fizet. És ők is elmentek a legfelsőbb bírósághoz, és a legfelsőbb bíróság végül a fenti törvény alapján azt mondta ki, hogy az állam nem tudja bizonyítani azt, hogy ez a fontos állami érdek legkevesebb korlátozással megvalósított módja. Tehát, hogyha azt feltette a bíróság, ha azt tesszük fel, hogy az fontos állami érdek, hogy minden nőnek a törvényben előírt fogamzásgátlás ingyenesen járjon, akkor annak nem az a legkevésbé korlátozó módja, hogy azt a munkáltatót, aki ezt vallásjogból nem kívánja fizetni, kötelezi arra, hogy fizesse, hanem mondjuk kifizeti saját maga. Úgyhogy ez egy nagyon nagy győzelem volt, az amerikai keresztényeknek, hogy végül is ezt megengedte, és végül is ilyen alapon ők vallási kivételt kaptak ez alól a törvény alól. Következő diát kérném szépen. A következő főkérdés viszont nem erről a Bob Jones University versus United States ügyről fog szólni, viszont ezt nagyon fontos megismerni hozzá. Az ügy arról szólt, hogy Bob Jones, ő egy keresztény ember volt, aki alapított egy egyetemet, amit ügyesen saját magáról elnevezett. És ennek az egyetemnek az volt a 70-es években a viselkedési kódexe, hogy színes bőrűeket csak akkor vesznek fel, ha házasok. Ugyanis az egyetem úgy gondolta, hogy a Biblia tiltja azt, hogy egy fehér egy színes bőrűvel randevúzzon, vagy később összeházasodjon. És ezért a színes bőrűek felvételére a Bob Jones University nagyon-nagyon szigorú szabályokat alkalmazott. De ők elmentek a legfelsőbb bíróságig, és a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy a Bob Jones University-nek joga van arra, hogy ne vegyen fel színes bőrűeket, viszont ha nem vesz fel színes bőrűeket, akkor nem tekinthető közhasznú karitatív szervezetnek. Mert egy olyan állami cél ellen, ugye a faji megkülönböztetés eltörlése ellen működik, ami nagyon fontos. És hogyha ez ellen a nagyon fontos állami cél ellen van, akkor ő nem tekinthető karitatív szervezetnek, tehát elveszíti az adómentes státuszát. A Bob Jones University engedett, és végül felvették a feketéket is. Viszont ez az ügy, ez nemrég előkerült az egyik legfontosabb amerikai ügyben, méghozzá ez az Obergefell versus Hodge ügy, így nem hiszem, hogy sok embernek ismerős, de ha úgy mondom, hogy az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósága ebben az ügyben állapította meg, hogy az állami tiltások, az államok arra vonatkozó tiltásai, hogy nem ismerik el az azonos neműek házasságát alkotmányellenes, akkor ez így gondolom mindenkinek ismerős. És ő az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának az egyik bírója. Alito bíró megkérdezte az ügyben eljáró államügyésztől, hogy amennyiben ez a bíróság úgy találja, hogy a 14. alkotmánykiegészítésbe ütközik az azonos neműek házasságának a tiltása, akkor vajon félhetnek-e a keresztény intézmények, vagy a keresztény egyetemek attól, hogy a Bob Jones University alapján ugyanúgy elvesztik az adómentes státuszukat, hogyha nem vesznek fel olyan embereket, akik mondjuk azonos nemű házasságban élnek. Amikor készültem az előadásra, akkor elég sok cikket olvastam erről. A válasz egyelőre az, hogy nem tudni. Már elindultak az ügyek, de nem tudni azt, hogy mi lesz a vége. És mondom, tehát ezek nagyon sokszor 5-4 arányban eldölt ügyek, tehát nem tudni, hogy a bírók hogy fognak dönteni. Vannak olyan szakírók, akik szerint azt fogják mondani, hogy nem, a melegházasságra nem vonatkoznak a Bob Jones ügyben lefektetett előírások, de vannak, akik azt mondják, hogy most félhetnek igazán a keresztény egyetemek. És egy nagyon rövid kérdés a végére. Mit tehetnek ebben az esetben a keresztjének? Hogyha valami olyan ügy van, valami olyan törvény van, ami miatt ők nem tudják szabadon gyakorolni a vallásukat. Calvin azt mondja, hogy a kormány Isten miatt van. Tehát, hogyha kormány van, akkor azt Isten adta, és engedelmeskedj a kormánynak. Ugyanakkor Calvin is felhívja arra a figyelmet, és a Biblia is mondja azt, hogy inkább ugye apostolok cselekedetei 5.29 Péter apostol mondja, hogy inkább Istennek kell engedni, mint az embernek. Tehát ennél többet igazából én se tudok mondani. Inkább Istennek kell engedni, mint az embernek. És hogy hol vannak ezek a határok, az pedig a Bibliát kell megnézni, és a Biblia ad el igazítást. Következő diát kérném szépen. Így van, kérdések következnek.
Először is megköszönjük Pálffy Miklósnak az előadást, rendkívül sok izgalmas kérdést tettél föl, és akkor most átadjuk a szót, hogyha valaki kérdezni szeretne.
Egy apró kérdésem van. Vártam egyébként a előadásban, hogy hát ha hallunk róla valamit, ugye nagy port kevert Franciaországban, ugye az a törvény, hogy a muszlim hölgyeknek le kell venniük ugye az arcokat eltakaró lepedőt, de mégis kihozták, és kötelezik a lányokat, hogy igenis fedetlen arccal, és arra is kötelezik őket, ami pedig ugye a vallásukkal teljesen ellentétes, hogy például amikor igazoltatja őket egy rendőr, akkor is meg kell mutatniuk az arcokat. Mert az rendőr különben nem tudja felismerni, nem tudja azonosítani a hölgyet. Mi a helyzet?
Igen, azt szeretném kérdezni, hogy igen, ez így van. Most, nem, most milyen kérdésre szeretne tőlem választ kapni?
Mi közik a kettő, vagy hogy van? Az államgyakorlata és a
vallásgyakorlata.
Hát a konkrét ügyet sajnos, konkrét törvényt sajnos nem ismerem annyira, viszont én úgy emlékszem a vonatkozó dolgokból, hogy amint erre az előadásban is próbáltam utalni, azért a vallásszabadság nem korlátlan. Tehát vannak olyan dolgok, ami olyan fontos állami érdek, és ezt az Európai Emberi Jogi Bíróság inkább szigorúbban veszi, mint az Amerikai Legfelsőbb Bíróság, olyan fontos állami érdek, mint mondjuk a biztonság a SIKUR-nál, hogy ezek a törvények mindenkire nézve érvényesek, és ezek alól a törvények alól nem lehet ilyen módon kivételt kapni.
Ja, átadom.
Köszönöm, bár reméltem, hogy elég lesz a hangom. Az azonos neműeknek van szabadságuk házasodni, akkor mi van azzal, hogyha valaki a vallása alapján nem szeretné őket összeadni? Mert hogy akkor ő neki van erre szabadsága. Tudtam, most van folyamatban levő ügy ezzel kapcsolatban Amerikában, hogy közjegyzők, vagy nem tudom ott mi a pozíció neve, tiltakoznak és nem hajlandóak összeadni párokat, és őket most nyomatékosan figyelmeztették arra, hogy végezzék a munkájukat.
Igen. Én a következőket tudom erről az ügyről. Két dolgot kell elkülöníteni. Egyrészt, hogyha valaki azonos nemű párként elmegy egy lelkészhez bárhová, és azt mondja, hogy én szeretnék összeházasodni, a lelkész nem köteles őket összeadni, legalábbis az Amerikai Egyesült Államokba, mert ez úgynevezett kényszerített beszéd, amire senki nem köteles. A másik viszont az, és erről van egyébként egy nagyon jó Európai Emberi Jogi Bírósági döntés, hogyha valaki közhatalmat lát el, tehát közhatalommal csinál olyan dolgot, tehát közhatalommal csinál valamit, közhatalmat gyakorol, akkor viszont így a vallási nézetei szerint nem feltétlenül válogathatja meg, hogy mit csinál és mit nem. De én is tudom, hogy vannak ilyen ügyek, de ezek még nagyon az elején vannak, úgyhogy majd ha véget ér, akkor izgalmasan elolvassuk a végé az ítéletet.
Még egy kérdés van, itt hátul átadom.
Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehet eldönteni, hogy ki a vallásnak a tagja? Mert az egy dolog, hogy én azt mondom, hogy én vasárnap keresztény vagyok, szombaton adventista, vagy mit tudom én, zsidó, Mohamed születésnapján Mohamed, és így tovább. Tehát én magamról bármit mondhatok, kimazsázom, hogy mit szeretnék csinálni. Kell-e a közösség elismerése ahhoz, mondjuk, hogy én a közösség tagja legyek, vagy az én nyilatkozatom elég? Hasonló, ezt érintettük a kisgyerekeknél, hogy 8 napos korban ő most reformátusnak számít-e, hogyha megkereszteltük, vagy 8 hónapos korban. Tehát érted, ez a kérdés, hogy oké, okay, neki vannak jogai, mint X vallás követőjének, de ki mondja meg, hogy ő annak a vallásnak a követője, vagy sem? Az ő nyilatkozata elég, és azt mondja, hogy ő református, de fehér lovat áldoz a szülei sírján, akkor ő ott a református-e, vagy nem?
Kezdeném az egyszerűbb kérdéssel. Kell-e a közösség elismerése? Nem. Van egy, csak ezt már nem mondtam időhiányban, van egy nagyon-nagyon jó amerikai legfelsőbb bírósági ítélet, ez pedig a González Ócentró ügy, ami arról szól, hogy egy amerikai keresztjén felekezett, az úrvacsorán bor helyett egy dél-amerikai eredetű drognövény főzetét kívánta fogyasztani. És az volt a kérdés, hogy ő kivételek a szövetségi drogtörvény alól. Na most egy ilyen drogot fogyasztó, úrvacsorán drogot fogyasztó felekezetet azért a legtöbben nem tekintenénk kereszténynek, de ezt nem vizsgálta az amerikai legfelsőbb bíróság, hogy ők mennyire tarthatók kereszténynek. Itt elsősorban azokat, akik azt szokták vizsgálni ilyenkor, ha valaki azt állítja, hogy vallásjogból valamilyen kérése van, hogy ez mennyire őszinte. Sem azt nem kell bizonyítania, hogy ez a vallásának egy központi tanítása, sem azt, hogy lényeges, sem az, hogy bevett tanítás, tehát már régóta így van a vallásba. Egyedül azt kell bizonyítania, hogy neki ez az őszinte vallási meggyőződése. És miután, mint említettem például a muzulmánok között is, hogy körül kell-e metélni a fiúkat. Vannak olyan muzulmánok, akik szerint tilos a fiúk körülmetélése, de ezzel a kérdést, tehát ezt a kérdést világi bíróság nem döntheti el.
Kell-e az elismerés? Az volt a kérdés, hogy kell-e a közösség elismerés?
Nem, nem kell, nem kell. Ezzel kezdtem, bocsánat, ez nem, úgy tűnik nem jött le annyira, nem kell a közösség elismerése hozzá. Az a helyzet, hogy ez nem gyülekezeti tagsági kérdés. Tehát itt az egyén szabad vallás gyakorlásáról van szó, és nem pedig tehát vannak közösségi döntések is, de itt arról van szó, hogy én vallásilag mit hiszek. Volt egy úr, aki az Amerikai Egyesült Államokban szintén Jehova tanúja volt, és nem volt hajlandó olyan gyárban dolgozni, a gyár olyan részlegén dolgozni, ahol olyan vasat hengereltek, amit utána fegyvergyártáshoz használtak fel. Ezt a többi Jehova tanúja gond nélkül megtette, ő nem. És az amerikai legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy amennyiben valaki hozott egy lelkiismereti döntést, a bíróságnak nem feladata ezt a lelkiismereti döntést átgondolnia. Tehát tulajdonképpen bárki mondhatja, hogy ő valamilyen egyháznak a tagja, és az egyház valamilyen tanításai szerint kíván élni, hogyha ő ezt őszintén vallja, akkor a bíróság nem fog elgondolkozni rajta, hogy na, ez tényleg helyese.
Átadom a következő kérdést.
Köszönöm szépen. Gyakorlati jellegű kérdés, tipikusan Magyarországra vonatkozóan a különböző keresztény szolgálatokban, egyházi, gyülekezeti, közösségi szolgálatokban nagyon sokszor felmerül az a gondolat, hogy önkénteseket alkalmazzunk. Egyszer egy ilyen szolgálat kapcsán én is megkérdeztem, hogy miért nem élünk ezzel a lehetőséggel, és azt a választ kaptam, hogy az önkéntesekre nem nagyon van lehetőségünk megválogatni, hogy milyen emberek jönnek önkéntes szolgálatra. És egy kicsit nem cinikus, csak olyan súlyos válasznak tűnt nekem, hogy a keresztény közösségekben önkéntesként nagyon szeretnek mondjuk más vallásúak, vagy bomlasztó egyének bekerülni. Milyen törvényi lehetőségek vannak ennek a kiszűrésére azon kívül, hogy az önkéntességet nem tekintjük lehetőségnek itt Magyarországon?
Ugye az a probléma, hogy nagyon sok gyakorlati kérdésre, miután ezt még nem vizsgálta a bíróság, legalábbis tudtommal, egyik bíróság sem, nem tudok biztos igen vagy nem választ adni. Én úgy látom a már az előadásom során ismertetett bírósági döntésekből is, hogy a keresztény felekezetek megválogathatják azt, akár egyébként tilos hitbeli alapon, mármint ugye hitbeli nézet alapján főszabály szerint tilos diszkriminálni. Tehát, hogyha én munkavállaltatóként egy munkavállalót veszek fel, akkor nem mondhatom azt, hogy téged nem veszlek fel, mert katolikus vagy. De hogyha egy keresztény munkavállaltatóról vagy egy keresztény szolgálatról van szó, én úgy gondolom, hogy az ismertetett esetek alapján ezt megengedi a jog.
Mielőtt széles nyilvánosság előtt Kati nénnek hívnál, elmondom, hogy egyik önkovodás kora óta ismeri a másik az egyiket, úgyhogy tegeződünk. Az egyik amis ügy, amit mondtál, hogy nem akart adót fizetni, aminek fényébe, illetve azt meg is, tehát jóvá hagyta a bíróság azt, hogy ő nem fizet adót, de nem volt arról szó, hogy ha viszont munkanélküli lesz, akkor nem kap munkanélküli járadékot, pedig a jogok és a kötelességek egyensúlyára törekszik minden jogrendszer. Tehát én azt gondolom, hogy akkor ezzel együtt kellett, hogy járjon az is, hogy ki mondja, hogy viszont ha munkanélküli lesz, akkor nem kap munkanélküli segélyt.
Igen, ez pontosítanám, hogy a bíróság azt mondta, hogy ilyet nem lehet csinálni, és utána engedte meg neki a kongresszus. De valószínűleg nem kap munkanélküli segélyt, de ez őt nem gondolom, hogy zavarja.
De egyet értenél vele, hogy... És akkor
természetesen.
Aha, jó. A másik volt ez a hetednapi adventista, jól emlékszem, akinél jogszerűnek, vagy hogy mondjam, amellett ítéltek, hogy kapjon munkanélküli járvadékot. Én azt furcsáltam a történetbe, hogy nem arról volt szó, hogy az ellen indított volna keresetet, hogy az ő általa megtisztelendő napon ő nem hajlandó dolgozni. Tehát nekem az lett volna logikus, ha ő azért indít keresetet, mert kirúgták azért, mert nem hajlandó dolgozni tánszombaton, ha minden igaz. Az volt a történet. És ennek csak mellékes következménye az, hogy és aztán kapjon munkanélküli járadékot, de az első lépés az lett volna, hogy ezért nem rúghatják ki, viszont le kell dolgoznia másnapon azt a mondjuk 8 órát, amit a többi ember ledolgozott. Jó. Nem tudom, hogy megint, hogy ezzel egyet értesz.
Így van. Sajnos nem minden részt sikerült kibontanom, de ennek az ügynek van egy olyan trükkös kimenetele is, hogy volt másik ügyben munkáltatók ellen keresett, olyan, aki nem volt hajlandó a saját maga szent napjának tartott napon dolgoznia, és a bíróság azt mondta, hogy ezt a munkáltatónak nem kell figyelembe vennie. Uh-huh. Úgyhogy...
Mert nem ő ellene irányult az, hogy azon a napon is dolgozni kell. Tehát nem vallási diszkriminációs céllal.
Tehát a munkáltatóra nem kötelező ez a törvény. Tehát ő megterhelheti másnak a szabad vallás gyakorlását. Uh-huh. De ezt az állam nem teheti meg.
Uh-huh. Jó, akkor még egyszer nagyon szépen köszönjük, és azt hiszem sok kérdésből, hogy ez egy nagyon izgalmas témát feszegetett, és hogyha valakinek még van kérdése, gondolom Miklós még...
Igen.
Hajlandó rá. Úgyhogy megkérdem akkor Horváth Gezda tiszteletes urat, hogy áldással bocsánat.
Köszönjük szépen az előadást. Azért az úrimát mondjuk el közösen, azzal fejezzük be, jól mi. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a mi lelkeinkkel. Amen.